Minkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz hadsereg több mint 600 rakétát és drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra. Az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, sokan megsebesültek és komoly anyagi károk keletkeztek. Közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok. A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli telegram jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 40 különböző típusú rakétával és 574 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelemnek 31 rakétát és 546 drónt sikerült megsemmisítenie, illetve eltérítenie eredeti pályájáról. 11 helyen értek célt a támadó eszközök, 3 helyen pedig lezuhanó roncsok okoztak károkat. Munkácson 2 rakéta csapódott be egy iparvállalat területére, közölték országos és kárpátaljai megyei hírportálok a helyi önkormányzat, Miroslav Bilejcki megyei katonai kormányzó és a Katasztrófa Védelem közösségi platformokon megosztott információi alapján. A legfrissebb rendőrségi jelentés szerint 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos. Az elektronikai üzemben mintegy 7000 négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és a környéken élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára. Elfogadta a román kormány a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet, amely megszüntetné a lehetőséget a teljes megtakarítás felvételére egy összegben. Az eredeti tervezethez képest a kormány módosított elképzelésein, így a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj megtakarításuk 30%-át vehetnék fel egy összegben, a korábbi tervezetben szereplő 25% helyett, közölte a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. Egy másik módosítás 10 évről 8 évre csökkenteni azt az időszakot, amely alatt havi részletekben vehetnék fel a jogosultak a fennmaradó összeget. A megtakarítás 30%-ának egy tételben való felvételekor a 3000 lejt 235.000 forintot meghaladó részből levonnak 10% egészségbiztosítási járulékot, az így megmaradó összeget pedig tőkenyereségadóval terhelik. Ez azt jelenti, hogy a teljes megtakarítás 12-13%-a illeti meg az államot, közölte a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. Xi Jinping kínai államfő csütörtökön Lhászában személyesen vett részt a tibeti autonóm terület létrehozásának 60. évfordulóján rendezett ünnepségen, jelentette a kínai állami média. Most először jelent meg a kínai legfelső vezető Tibetben ilyen évfordulós rendezvényen. A beszámolók szerint Lhászában a Potala palota előtti téren mintegy 20 000 helyi tisztségviselő és helyi lakos ünnepelt, vörös zászlókat lengetve és a kínai himnuszt énekelve. A 13 emeletes, 1000 szobás ihászai Potala palota egykor a tibeti buddhizmus szellemi vezetője, a Dalai Láma téli rezidenciájaként szolgált. Xi Jinping felszólalásában úgy fogalmazott, Tibet sajátosságai miatt a helyi adottságokra építve kell előmozdítani a gazdasági fejlődést, prioritásként jelölte meg a mezőgazdaságot és az állattenyésztést, a tiszta energiát, a nyersanyagfeldolgozást, a modern szolgáltatásokat, valamint a kulturális turisztikai ágazatot. Végül az időjárásról. Ma még sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet, élénk erős, néhol viharos lesz az északi északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, az északi középhegységben marad hűvösebb az idő. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 22-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! E napon üdvözöljük az Urat és dicsérjük Őt testvéreinkért, a betegekért, ezekért az engesztelő áldozatokért, a keresztfán függő Krisztussal társult mártírokért. Igen, dicsőség neked, Urunk, föld minden betege által, családom, közösségem, városom, hazám betegei által. Misztikus tested neked tagjait, a betegeket te szereted, Uram, egész különleges szeretettel. Egyetlen sóhajuk sem kerüli el figyelmedet, nincs vágyódásuk, melyet észre ne vennél. Meghallod még a legkisebb nyögdécselésüket is. Urunk, hálát adunk neked betegeinkért, ezekért a villámhárítókért, kik megmentenek minket. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal William Feeder, amerikai író fogalmazta meg. Szerinte senki sem sikertelen, aki élvezi az életet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a menyhértek és Míriamok ünneplik névnapjukat. A menyhért a germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős, merész. A magyarban a Melchior nevet menyhért névvel helyettesítették, és a napkeleti bölcsek egyikének is ez a legendabeli neve. A Míriam a Mária eredeti héber formája, melynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Menyhért és Míriam nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szűz Máriát, mint királynőt ünnepeljük. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen műsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet kutatójával, a Parkinson-korról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről is beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítettem. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, a folytatásban pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd a várható időjárásról. Ezt követően a Nap verse című kis műsorunkban Áprili Lajos Bartimeus című versét mondja el Blaskó Balázs színművész. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből. A részletet ezúttal is Varga Ildikó olvassa majd fel. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a boldogságos Szűz Mária, mint királynő ünnepéről, valamint Szent Claude la Colombière életéről is beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig 8 óra után néhány perccel hallanak. Nos, így hangzik tehát ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet kutatójával a Parkinson-kórról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egyedül állnak a kezdetén, mert gondolom, hogy a világ számos országában végeznek hasonló kutatásokat, és azt is feltételezem, hogy egymással Önök kapcsolatot tartanak.
Igen, ahogy mondtam itt, mivel ezek a neurodegeneratív betegségek és a Parkinson-kór is ugye itt az előregedő társadalmakban egyre nagyobb számban üti fel a fejét, éppen ezért, tehát ugye ez egy kiemelt prioritás nemzetközi kutatásokban és ezeknek a betegségeknek a hatékony terápiájának a kialakítása. Tehát nem vagyunk egyedül a kutatásban. Itt, ami, ahogy mondtam, nekünk egy nagy előnyünk, az az, hogy már egyéb kutatások kapcsán jelentős eredményeket értünk el itt a gátlószerek kifejlesztésében, tehát ami magát a molekulát vagy fehérjét, ezt az ion csatornát tudja nagy affinitásra és hatékonyan gátolni, illetve nagyon jól feltérképeztük már szintén más kutatások kapcsán ennek az ion csatornának a membrán összetétellel és membrán mikrodomélekkel való kapcsolatait. És ezt szeretnénk tulajdonképpen itt ebben az új terápiás molekulában kihasználni és kifejleszteni ezt.
Ön is utalt rá az imént, hogy ugye a kor előre haladta és befolyásolja a Parkinson megjelenését, ezért koncentráltabban figyelnek a gyógyítás, kezelés különböző lehetőségeire. És ha már előregedő társadalmat említett, ugye minél idősebb az ember, annál nagyobb eséllyel szerzi a különböző betegségeket. Tehát társbetegségek is jelen vannak, vagy lehetnek, miközben a Parkinson kezelésére is szüksége van az illetőnek. Ezek vajon nehezítik a folyamatot, a Parkinson gyógyítását?
Ugye itt a terápiás szer kapcsán, ugye ezért is szükséges ezt nagyon alaposan laboratóriumi körülmények között ugye kifejleszteni és tesztelni, hogy ahogy ön is mondta, ugye ezek a betegek nagyon sok egyéb gyógyszert szednek, ugye minden gyógyszernek van egy hatása és mellékhatása, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy olyan szert fejlesztünk ki, aminek a mellékhatása úgymond a legkevesebb, ideális esetben nincsen, és éppen ezért szükséges, hogy ezek az alapkutatások tulajdonképpen megelőzzék a terápiás molekulának a betegekben történő felhasználását. Ebben is lenne a mi molekulánk úgymond újszerű, hogy kizárólagosan ezeket a kórosan aktiválódott sejteket céloznánk meg ezzel a gátlószerrel, nem pedig tulajdonképpen ugye minden ilyen fehérjét, ami amúgy más sejteken fiziológiás, tehát életleni szerepet tölt be. Ugyanis ez az ion csatorna, ez nem csak ezeken a káros és kórosan aktiválódott mikrobiákon található meg, hanem fontos életleni szerepe van fehérvérsejtekben immunfolyamatok elindításában, patogének, tehát különböző fertőző ágensek elleni harcban, de idegsejtek kommunikációjában is szerepe van ennek az ioncsatornának. Tehát tulajdonképpen itt a célunk ezért is lenne az, hogy minél specifikusabban és szelektívebben tudjuk csak ezekben a mikrogliákban található ioncsatornát gátolni.
Célzott terápiáról beszél, ugye, amit a daganatos betegségeknél már több helyen és több alkalommal sikeresen alkalmazta.
Igen, tehát itt mindenféleképpen a célzással lehetne, vagy célzott terápiával lehet ugye egyrészt hatékony terápiát elérni, másrészt pedig a mellékhatások számát, mennyiségét csökkenteni.
Ugye vizsgálatok sokasságát kell elvégezni, és manapság szinte megkerülhetetlen kérdés a mesterséges intelligencia bevonása, alkalmazása. Vajon itt ezen a területen milyen szerepe van?
Mi konkrétan kutatásainkban még nem alkalmaztunk mesterséges intelligenciát, viszont igen, ahogy haladunk előre, ez ugye egyre kevésbé lesz megkerülhető, és ugye nekünk sem célunk ez, ugyanis ez egy nagyon hasznos technika tulajdonképpen. Ugye itt az ioncsatorna és a különböző molekulák közötti kölcsönhatások vizsgálatára, hogy hogyan módosítsuk az adott molekulát, hogy még inkább, még jobban megtalálja ezt az adott ioncsatornát, még szorosabb legyen a kötődés, tulajdonképpen ilyen területeken lehet bevonni majd a jövőben a mesterséges intelligencia segítségét.
Mondta, hogy több évet kell még várni addig, míg ez gyógyszerré válhat, hiszen előtte különböző eljárások vannak, gondolok én itt például a szabadalmi eljárás legkülönbözőbb fázisaira, de azért optimizmusra okot adó kutatásokat végeznek, ugye?
Igen, tehát amiket mi látunk, hogy itt mi alapkutatást végzünk, tehát sejtkultúrákban, a betegség sejtes modelljében végezzük ezeket a kutatásokat, és itt igen, meggyőző eredményeket látunk, ugye jelenleg magát ezt a kóros hát lényegében jelátviteli folyamatot tárjuk fel, és részleteiben tanulmányozzuk, ami ugye nélkülözhetetlen az, hogy minél hatékonyabb molekulát tudjunk a jövőben tervezni. És igen, ahogy mondta utána, hogyha ez a molekula elkészül, azt ugye állatokon szükséges első körben tesztelni, és hogyha ez megvan, akkor jön a szabadalom, és ezt követően vonható be csak olyan klinikai vizsgálatokban, aminek az eredménye, amennyiben pozitív ebből a terápiás molekulát lehet, tehát ez hosszú évek, akár évtizedek is, mire ebből kézzelfogható gyógyszer lesz, de úgymond ez a terápiás molekulák bevezetésének a rendje, és ez így szokott lenni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet kutatójával, a Parkinson-kórról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé a 38-as és 45-ös kilométerek között a külső és leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 140-es és 142-es kilométerek között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os kilométertől a 149-es kilométerig haladnak, és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőrös irányításra kell lesz számítani. Bükk-Kábrány térségében a 156-os és 158-as kilométerek között burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a félútpályát lezárták, jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben ezen a szakaszon szeptember 30-áig. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton Gesztely határában a fényvédő hálót javítják. A 9-es kilométernél Szerencs felé a belső sávot lezárták. A 38-as főúton Rakamoznál az Aranyos hídon javítási munkák miatt a 11-es kilométernél a félútpályát elkerítették. Ott jelzőlámpák irányítják a forgalmat. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz augusztus 23-án szombaton 15 órától augusztus 24-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, közlekedjenek és vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 21 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma a nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugat felől egy újabb csapadék zóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora estére már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. A Dunántúlon délután már napos idő valószínű. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, még melegebb a viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Orvos meteorológiai jelentésként pedig elmondható, hogy hidegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés is jelentkezhet. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Áprili Lajos. Bartímeus. Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt, anyám, szememmel simogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út évét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodálme csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullanék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti dombliláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
Áprili Lajos, Bartimeus című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Áprili Lajos, eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. Mario Grech bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő missziós egyház. Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra. A 14. Leó pápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. 14. Leó pápa üzenetet küldött a népek közötti barátság 46. találkozója résztvevőinek. Arra buzdít, emlékezzenek, hogy a béke mindennapi gesztusokból áll. Továbbá figyelmeztet, hogy a digitális forradalom számos kockázatot és kihívást jelent. 14. Leó pápa csütörtökön közzétett üzenetében, amelyet a pápa nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár írt alá, arra buzdítja a Rimini meetingként ismert népek közötti barátság találkozójának résztvevőit, hogy legyenek béketeremtők tele reménnyel, akik a közjóért munkálkodnak. 1980 óta minden évben, augusztus végén rendezik meg a népek közötti barátság találkozóját az észak-olaszországi tengerparti városban, Riminiben. Az augusztus 22-e és 27-e között megrendezésre kerülő idei meeting témája: az üres helyeken új téglákkal építkezünk. A Rimini meeting egy évente szervezett esemény, amelyet a Communione e Liberazione, szeretett közösség és felszabadítás egyházi mozgalom szervez. A rendezvény nagyszámú hívőt vonz, és a meghívottak között különböző magasrangú személyek vitatnak meg kulcsfontosságú kérdéseket kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Számos pavilonban különböző kulturális és egyéb programokat is kínálnak az érdeklődők, a családok és a gyermekek számára. Az üzenetben a Szent Atya üdvözletét küldi a szervezőknek, az önkénteseknek és az összes résztvevőnek, azzal a szívből jövő reménnyel, hogy örömmel felismerik, a kő, amelyet az építők elvetettek, kiválasztott és értékes szegletkővé lett, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Mert a remény nem okoz csalódást. A sivatagok jellemzően elvetett és életre alkalmatlannak ítélt helyek, emlékeztet a pápa. Pontosan ott, ahol úgy tűnik, semmi sem születhet, a Szentírás folyamatosan Isten áthaladásáról mesél. A Szent Atya méltatja a szervezőket az idei találkozó kiemelt kiállításáért, amelyet az algériai vértanúk tanúságtételének szentelnek. Bennük felragyog az egyház hivatása, hogy a sivatagban éljen, mély szeretett közösségben az egész emberiséggel, legyőzve a vallásokat és kultúrákat megosztó bizalmatlanság falait, azáltal, hogy teljes mértékben követi Isten fia megtestesülésének és önátadásának mozgását, hangsúlyozza üzenetében Leó pápa. Az egységre szólítva a Szent Atya megismétli szavait, amelyeket az olasz püspökökhöz intézett júniusban a Vatikánban. támogassátok az erőszakmentességre nevelés útjait, a helyi konfliktusokban a közvetítést elősegítő kezdeményezéseket és a befogadás projektjeit, amelyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Ebben az összefüggésben Leó pápa arra szólít, hogy minden közösség váljon a béke házává, ahol az ellenségeskedést a párbeszéd révén oldják fel, ahol az igazságosságot gyakorolják és őrzik a megbocsátást. Hozzáteszi, hogy a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból álló alázatos út. Ezzel a Szent Atya arra ösztönzi az embereket, hogy nevezzék meg és adjanak formát az újnak, hogy a hit, a remény és a szeretet mély kulturális megtérésé válhasson. 14. Leó szerint ehhez olyan fejlődési utakat kell keresni, amelyek alternatívák a méltányosság és a fenntarthatóság nélküli növekedési utakra. Ahhoz, hogy az élő Istent szolgáljuk, hangsúlyozza a Szent Atya, el kell hagynunk a profit bálványimádását, amely súlyosan veszélyezteti az igazságosságot, a találkozás és a csereszabadságát, mindenki részvételét a közjóban, és végső soron magát a békét. Az a hit, amely eltávolodik a világ elsivatagosodásától, vagy amely közvetve hozzájárul annak tolerálásához, többé nem lenne Jézus Krisztus igazi tanítványa, figyelmeztet Leó pápa. A mai társadalomról elmélkedve a pápa megjegyzi, hogy nem szabad megfeledkezni a gyorsan fejlődő technológiáról. A folyamatban lévő digitális forradalomban fennáll a diszkrimináció és a konfliktusok felerősítésének veszélye, ezért azoknak a kreativitásával kell belakni azt, akik a Szentléleknek engedelmeskedve már nem rabszolgák, hanem gyermekek. Akkor a sivatag kerté válik, és a szentek által megjövendölt Isten városa átváltoztatja sivár helyeinket, emlékeztet 14. Leó. Végül a Szent Atya áldását adja a Rimini Meeting résztvevőire, és a boldogságos Szűz Mária a hajnal csillagának közbenjárását kéri értük. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. A 17. Nemzetközi Erkölcs Teológiai Kongresszushoz intézett üzenetében 14. Leó pápa arra hívja a résztvevőket, hogy a modern erkölcsi kérdéseket a szentek, például Liguri Szent Alfonz bölcs és mindig időszerű példáját követve közelítsék meg. Az erkölcs teológia doktoraként ismert Szent Alfonz képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállást vállalva testvérei iránt, így Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált, írja a pápa. A Szent Atya reményét fejezi ki, hogy az esemény kedvező lehetőséget kínálhat arra, hogy elgondolkodjanak a kihívásokon, a változásokon és a jelenlegi konfliktusokon az isteni kinyilatkoztatás fényében, amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg. Leó pápa üzenete végén a boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség széke anyai oltalmát kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.
Mário Greg bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő, missziós egyház. Peru fővárosában, a 10 millió lakosú Limában tartják az ország katolikus püspökei 129. rendes közgyűlését augusztus 18-ától 21-ig. A perui püspökök közgyűlésére Mário Greg bíboros, a Szentszék Szinódusi Titkárságának érsekvő titkára üzenetet küldött, amelyben arra biztatja a résztvevőket, hogy közösségi, mint egy lelki gyakorlatos szellemben egymásra figyelve hallgassák a lélek sugallatait, hogy Leó pápa szándéka szerint missziós egyházzá legyenek, amely hidakat épít, párbeszédet folytat, és mindig nyitottan kész a befogadásra. Greg bíboros örömmel értesült arról, hogy az elmúlt napokban tanácskozásra gyűltek egybe, hogy együtt tanulmányozzák a szinódus záró dokumentumát. A bíboros szívélyesen üdvözöl minden részevőt, és őszinte háláját fejezi ki elkötelezettségükért, hogy a közösség és a megkülönböztetés szellemében folytatják a szinodális utat. Ezzel a kezdeményezéssel továbbra is nyitottak maradnak a szinódus gyümölcseinek a befogadására. A szentszéki bíboros örömmel veszi tudomásul, hogy találkozójukat a lélekben való beszélgetés gondolat jegyében folytatják, hiszen ez a hiteles egyházi módszer mélyrehatóan befolyásolta a szinódus útját. Ez egyúttal a meghallgatás és párbeszéd stílusa, amely az imádságban és a Szentlélek sugallatára nyitott lelkületben gyökeredzik, amely átalakította magát a szinodalitás megtapasztalásának módját, odáig menően, hogy magát a szinódust mintegy újraértelmezték a lélekben való beszélgetésként. Greg bíboros üzenete kifejti, a lélekben való beszélgetés azt jelenti, hagyják, hogy mindenki számára kihívás jelentsenek a lélek által sugallt megmozdulások, nem is csak a szavakra figyelve, hanem a testvéri párbeszédben felmerülő csendekre, megérzésekre és lelki érzelmekre is. A sok hang között ez a módszer segít felismerni a magasságból érkező hangot, amely személyes és közösségi megtéréshez vezet, új lelkipásztori gyakorlatokat sugall és javaslatot tesz a szinodalitásnak a helyi egyházakban való meggyökeresedéséhez szükséges struktúrákra. Greg bíboros üzenete szerint így a perui püspökök találkozója egyre inkább egy igazi lelki gyakorlat jellegét ölti fel, semmint, hogy egy egyszerű szervezői találkozó maradjon. Ez a kegyelem ideje, amikor a Szentlélek a pásztorok szívén keresztül szól az egyház szívéhez. A vatikáni szinódusi záródokumentum tanulmányozása mellett, amely összegyűjti az Isten népére figyelés és a pásztorok megkülönböztetése által jellemzett úgy gyümölcseit, arra is kéri őket, hogy vegyék figyelembe a szinódus gyakorlatba ültetésére vonatkozó irányelveket, amelyek mintegy keretet kínálhatnak az elmélkedéshez, hogy munkájuk gyümölcsei hozzájárulhassanak a szélesebb körű egyházi megkülönböztetéshez. Végül a szinódusi bíboros főtitkár üzenete emlékeztet 14. Leó pápa május 8-án este megválasztása után az egész világ az intézet szavaira, miszerint missziós egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő egyház, amely mindig nyitott a befogadásra, kitált karokkal mindenki felé, akinek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, párbeszédünkre. Az üzenet a perui püspökök rendes közgyűlése munkáját Szűz Mária, az egyház anyja, az evangelizáció csillagának anyai közbenjárására bízza, hogy gyengétségével kísérje és támogassa a perui püspökök szolgálatát. A perui püspöki konferencia 129. rendes közgyűlése a mongrovehói Szent Turibius kitüntetés aranyérmét ajándékozta Miguel Cabrejos Vidarte érseknek, Trujillo emeritus püspökének, továbbá José Velázquez Tarazona és Esteban Puig Taraz emeritus püspököknek pappa szentelésük 70. évfordulója alkalmából. A dél-amerikai földrész, észak-keleti, csendes-óceániai partvidékén és az Andok mentén húzódó Peru 34 millió lakosával a kontinens harmadik legnagyobb országa, Brazília és Argentina után. Lakosainak 90%-a katolikus, akiket 45 egyház kerületbe sorolnak.
Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
Egy ember hirtelen meghalt. Egyszer csak megpillantotta az Istent, ahogy közeledett feléje egy bőröndel a kezében, és így szólt hozzá. Fiam, itt az ideje, mennünk kell. Az ember megkérdezte, de miért ilyen hamar? Oly sok terve volt még. Sajnálom, fiam, de most van itt az ideje, hangzott az Isten válasza. Mi van a bőrönben? Érdeklődött tovább az ember. Minden, ami a tiéd volt. Ami az enyém volt? Azt akarod mondani, hogy a holmim? a ruháim, a pénzem? Sajnálom, fiam, de az anyagi javaid sosem voltak a tieid. A földhöz tartoztak mindig. Akkor az emlékeim? Sajnálom, de azok sem voltak a tieid, azok az időhöz tartoztak. Akkor a barátaim? Sajnálom, gyermekem, de ők sem a tieid. Az élet útathoz tartoztak. A feleségem is a gyerekeim? Sajnálom, fiam, de még ők sem a tieid, ők a szívedé voltak. Akkor a testem? Ez sem volt a tiéd soha. A tested a poré. Akkor talán a lelkem? Sajnálom, fiam, de a lelked sosem volt a tiéd. A lelked az enyém. A kétségbe esett ember kitépte a bőröndöt az Isten kezéből és kinyitotta. A bőrönd üres volt. Könnyekkel a szemében kérdezte Istent. Soha nem volt semmim. Erre az Isten kedvesen átölelte, és a következő választ adta. De igen, fiam, minden pillanat, amit megéltél, igazán a tied volt. Az élet pillanatokból áll, és minden igazán megélt pillanat a most valóságába vezet, ahol Isten van. Mert ő mindig csak most van, a jelen valóságában. A kezdő történet nem lehangoló. Az egyetlen valóságra mutat rá is arra a tényre, hogy minden más káprázat. A megélt pillanatban van az Isten, és én akkor élem meg a valóságot, ha tudom és tudatosítom, az övé vagyok. Amikor a pillanatot meg tudom élni, a pillanatban tudok élni, akkor tapasztalhatom meg mindezt a jelen valóságában. Minden, amin van, csak egy ideig rendelkezem bele. Semmit és senkit nem birtokolhatok, vagy sajátíthatok ki. Ennek belátása vezet a szűk kapu felé. Az élet dolgai és emberi találkozásaim akkor nyernek értelmet, amikor felismerem, hogy szükségem volt rájuk, de eljön a pillanat, amikor el kell engednem őket. Másképp nem férek be, úgymond, a szűk kapun. Loyolai Szent Ignác önfelajánló imája is erre a valóságra világít rá, amikor kimondja a következő szavakat, idézem Sik Sándor fordításában. Fogadd el, Uram, szabadságomat. Fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korláttalanul rendelkezésed. Csak egyet hagyd meg ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel. S minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell. Eddig az idézet. Ez az önátadás szükséges, hogy beférjek a szűk kapun. Tehát nem az a lényeges kérdés, hogy hányan üdvözülnek, hanem az, hogy én személy szerint dolgozom-e Isten szent lelkének jelenlétében önmagamon. Egyszer megkérdezte egy tanítványa mesterét, mit jelent önmagunkon dolgozni. A mestere erre ezt a választ adta. Azt, hogy ne várjak arra, hogy mások változzanak. Önmagam formálásának munkájában soha nem vagyok egyedül. Az Istennel való együttlét a kulcsa annak, hogy az elengedés irányában jól haladjak. Ez az irány a szabad élet fele vezet, amelyben paradox módon nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit kell, vagyis amit a Szentlélek sugall, és tenni akar bennem és általam másokkal. Tehát még csak nem is a vallásos cselekedeteken van a lényeg, hanem az, hogy benne vagyok azokban, vagy csak kötelességből teszem. Veled ettünk és ittunk, mondják a szűk kapu bejáratánál azok, akik sok vallásos cselekedetet gyakoroltak az Istennel való kapcsolat nélkül. Furcsa ez a mondat. De ha szívem mélyére engedem a kijelentést, érteni fogom, mire gondol az Úr, amikor azt mondja ezeknek, nem ismerlek titeket. A vele való kapcsolat nélkül mindent megtehetek, mégsem elég. Templomot takaríthatok, szentmisére járhatok, imádkozhatok, s mégsem kapcsolódom össze vele. Ezért nem boldog lélekben sok vallásos ember, mert vallását gyakorolja hit nélkül, az Úrral való kapcsolódás nélkül, s ezért szeretet nélkül. Én hogyan kapcsolódom hozzá? Szabadon, kényszer nélkül, vagy csak vallásos kötelességből? Az utóbbi még nem elég a szűk kapun való bejutáshoz.
Csajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra Szűk kapu címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Mivel én vagyok a te Uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Ne félj, ne félj, az én lelkem veled. Ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te Uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te Uram, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus példabeszédeivel kapcsolatban korábban többször láttuk, hogy sok esetben meglepő, meghökkentő, váratlan fordulatot hoznak, egészen eredeti üzenetet fogalmaznak meg. Jézusnak a főparancsra vonatkozó kérdése adott válaszában viszont nincs semmi újdonság, semmi meglepő, semmi eredeti. Az Isten iránti szeretettel kapcsolatban a második törvénykönyvet idézi, az embertársi szeretet pedig a Leviták könyvében található. Mindkét előírás ismert volt a törvénytudók számára, így az a farizeus is jól ismerhette, aki a kérdést feltette. Sőt, nem csak, hogy ismerte, hanem ha valóban buzgó farizeus volt, akkor e törvények szerint élt. Az Úr felelete azonban mégis újdonságot hordoz magában, hiszen az Isten iránti szeretetet és a felebaráti szeretetet egymás mellé teszi, egy szintre emeli. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a szeretet a legfőbb parancs és kötelesség az ember számára, amelynek kettős iránya van, Isten és az embertárs felé. Jézus válasza kissé ünnepélyes formával zárul. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Úgy tűnik, hogy ezzel összefoglalja a mózesi törvény idejének, az ószövetségi időknek és a próféták korának törvényeit, hogy mintegy megnyissa az utat az új szövetségi idők számára, amelynek alaptörvénye a szeretet, de már megújult formában.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban a boldogságos Szűz Máriát, mint királynőt ünnepeljük. A mai Szentmise énekszámai pedig sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 173-as számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: áldozzunk, hív, keresztények! Majd a Szent Fagyuram énekeskönyv 180-as számú a jelű énekét énekeljük, amelynek kezdősora így hangzik: dicsérjük Jézus szentséges szűz anyját. Ezután az Éneklőegyház 598-as számú énekét énekeljük: ízlejétek és lássátok, hogy milyen jó az Úr. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 207-es számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: mennyországnak királynéja. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: a Szent Fagyuram énekeskönyv 173-as és 180-a, valamint az Éneklőegyház 598-as és a Szent Fagyuram énekeskönyv 207-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.